Oroszok. Szíve van, de gondolkodni nem tud. Bulat Okudzsava, szegény Avrosimov. Miért szegény ez a szegény Avrosimov? Ez a nagy darab, mackószerű, vöröshajú vidéki földbirtokos csemete, akit egyik magasrangú tiszti rokona juttat föl jegyzőkönyvvezetőnek a cári Szentpétervárra. Hiszen hirtelen nyakába szakadt állása folytán inkább nevezhető szerencsésnek, mint szegénynek. Otthon van 200 jobbágya, itt a Péter Pál erőd előkelő újonca. Miért nevezi hát Bulat Okudzsava, grúz örmény származású író és költő regénye hősét szegénynek? Talán mert túlságosan is jól sikerült ez az állás. Talán mert Avrosimov is úgy járt, mint Hemingway hőse, az öreg halász, éppen arra fizetett rá, hogy túl nagy volt a kifogott hal. Szegény Avrosimovot ugyanis egy nagy cárellenes összeesküvés leleplezése után a kihallgatási jegyzőkönyvek vezetésével bízzák meg. A kihallgatások a legmagasabb méltóságok jelenlétében és közreműködésével folynak esténként a téli Péter Pál erődben. És szegény Avrosimov, aki mint akárhány jámbor orosz alatt való istenként imádja cárját, rettegve jegyezgeti a vádlottak szavait, amelyekből a cár, sőt a cári család megölésének szörnyű terve derül ki. Fölháborodik, kétségbe esik, aztán semmit sem ért az egészből. Hogyan is érthetné szegény, hogy a végtelen jóságú és bölcsességű cáratyuskát meg kellene ölni az elnyomottak felszabadítása végett, mikor az ő számára minden úgy van jól, ahogy van, sőt, a cári világ minden világok legtökéletesebbike. Zavara akkor lesz teljessé, mikor az összeesküvés vezetőjének, Pesztyel ezredesnek a kihallgatására kerül sor, és a gonosztevő Pesztyel mindent tagad. Attól válik igazán szegényé szegény Avrosimov, hogy Pesztyel személyi varázsának hatása alá kerül. Estéről estére zavarodottabban jegyezgeti az ezredes szavait, súlyosabb kifejezéseket még ki is hagyja. Majd amikor a föld alatti kazamatákban járva meglátja, hogy az ezredes patkányok és csótányok között tölti a fogság napjait, annyira megsajnálja, hogy lázas állapotban a kiszabadítását tervezi. Tervéről az ezredes sógornőjének is beszél, aki persze, hősünk saját érdekében, jelenti ezt a pertvezető grófnak. Szegény Avrosimovot letartóztatják. Nyilvánvaló ártatlansága kiderül, hiszen csak egy zavaros fejű álmodozó, de a Péter Pál erődbe többé be nem teheti a lábát, és állását vesztve hazatér birtokára, hogy megházasodjon, és elfelejtsen minden bolond pétervári dolgot. Ezért szegény a jó Avrosimov, mert szíve van, de gondolkodni nem tud, vagyis semmivel sem evelkedik ki az évszázados álmát alvó Szent Oroszország többi kisbirtokosai közül. A tökéletes ösztönlény, a biológiai biztonság vakságával megáldott átlagember Bulat Okudzsava sajnálatának és vádiratának tárgya. Avrosimov belecsöppen egy valóban történelmi fordulattal kecsegtető eseménybe, ezt azonban még véletlenül sem ismeri föl. Csak az idegei, a lelke kezd különös táncba, remegésbe. Látomásai vannak, részegeskedik, minden elébe kerülő nőbe beleszeret, nappalai összefolynak éjszakáival, jó embereket rossznak, rosszakat jónak képzel. Egész erkölcsi világa fölborul. Nagyszerű, vérző szívű, tiszta, becsületes ember ez az Avrosimov, csak éppen azt nem tudja, mi történik, minek kellene történnie Oroszországban, mit is akart az elvetemült hidegeszű Pesztyel. Miért akart mindenkinek szabadságot adni a nyomor és a kancsuka helyett? Szegény, szegény Avrosimov. Orosz egzisztencializmus. Vasil Bikov, az obeliszk. Négy háborús kisregény, és mégsem csak a háború a témájuk. Mégis, mert csak gyerekként voltam részese, nem harcoltam, nem ismertem a frontkatona szenvedéseit, nem éltem át a megvert, visszavonuló magyar bakák sorsát sem, ezért értek el. Milyen? Milyenné válik az ember ezekben a megpróbáltatásokban? Vasil Bikov pontosan erre a kérdésre ad választ. És nem csak választad, egyszer mind új tényekkel gazdagítja a félelmetesen hosszú fronton viaskodó szovjet katonák körülményeinek rajzát. Ilyen formán Bykov meglepő oldalát mutatja meg a Hitler-féle pusztító hadsereg elleni élethalál harcnak. Regényeiben nem a németek, a frontvonalak mögött küzdő partizánok legveszedelmesebb ellenfelei, hanem a nácik szervezte milicista egységek. Ezért aztán ez a háború már valahogy önmaga logikájától is drámai. Többnyire oroszok harcolnak oroszok ellen. Vagyis Bykov elsősorban az etikailag döntés elé állított embert ábrázolja. Fontos szerepet ad ezzel a magányosan vagy néhányad magával harcoló egyénnek, akinek személyisége éppen azáltal gazdagszik vagy bukik el, hogy a helyzete adta erkölcsi feladatot hogyan oldja meg, vagy éppenséggel meg tudja-e oldani egyáltalán. Ezeket a szituációkat gondosan realista eszközökkel, az irodalom már jól kikísérletezett tárgyilagosságával tárja az olvasó elé. Mint egy körről körre, mind közelebbről láttatva a szükségszerűen végzetes, elhatározó döntést, többnyire élet vagy halál válaszútja elé került egyedülálló hőst. A címadó, az Obeliszkben például még olyan különös csavarásnak is örülhetek, hogy nem is a főhős döntése a kérdéses, hanem tettének évekkel későbbi társadalmi megítélése. Jól tette Moroz, hogy önként megadta magát a németeknek, amikor azok ettől tették függővé, kivégzik-e az elfogott diákokat. Erre a kérdésre az események mai megítélői legtöbben nemmel válaszolnak. Csak a történet elbeszélőjének dühös bizonykodása árulja el Bykov álláspontját. Moroz többet tett, mintha harcolt volna, hiszen szabad életét ajánlotta föl mások életéért. A Krugjani híd fiatal partizánja azért lő rá fölöttesére, mert szerinte az lelkiismeretlenül áldozta föl a híd fölrobbantása során egy kisfiú életét. És mikor parancsnoka maga érdekében el akarja kenni az ügyet, ő inkább vállalja a további felelősségre vonást, csak hogy mindent elmondhasson az igazi vétkesről. Leginkább azonban az alpesi ballada lepett meg. Bykov ebben egy orosz fiú meg egy olasz lány szerelmi halálát beszéli el. Azért használtam ezt a wagneri kifejezést, mert a fogságból menekülő Iván valóban szakadékba löki vele együtt szökő szerelmét, Giuliát, nehogy mindketten az eszeszek kezébe kerüljenek. Ő meghal, a lány csodával határos módon életben marad, de ez már nem rajta, Ivánon múlik. Ő az etikailag kikerülhetetlen megoldást, a szerelem megismerése után a halált választja. Ez nem sikerül az Út végén című regény partizánjának, Ribaknak. Bykov előre megmondja róla, hogy nem etikai lángelme. Mégis megdermeszt hőse sorsával, amikor az annyi hihetetlen hőstett után beáll milicistának, mert azt gondolja, hogy így megmentheti életét, és visszaszökhet a partizánokhoz. Csak döntése után ismeri föl, hogy nincs visszaút. A partizánok épp úgy megölik árulásáért, mintha fogságba esése pillanatában vállalta volna a halált az ellenségtől. És akkor tiszta marad, így teljes emberségét elveszti, még mielőtt meghalt volna. Vagyis Bykov alaposan fölrázza el-elalvó erkölcsi érzékünket. A falvak utolsó költője. Szergej Jeszenyin, versek. Úgy látszik, Oroszországban a költőknek általában van egy történetük, egy esetük, mely néha csak mende monda, néha éppen csak az igazságra világít rá. Lermontov skót származású, Puskinnak a déd nagyanyja néger, ráadásul párbajban öli meg egy Dantes nevű francia udvaronc, Mandelstam lese írja a Sztálin ellenes versét, az utcán mondja el Pasternaknak, másnap már a népek nagy barátja is tudja a szöveget. A költőt haláltáborba küldik, ott is hal meg, ismeretlen körülmények között. Jeszenyinnel más a helyzet. Ő 30 évesen lesz öngyilkos, miután roncsá teszi az alkohol. Az ő esetében az a különlegesen orosz, hogy halálára oktató verset költ a nagy forradalmár Majakovszki. Fejemben vannak a kezdősorok. Maga elment, mint ahogy mondják, a más világba. Puszta tér, hasítja csillagba nyilalón. Neked nincs előleg, neked nincs már csárta, szesztilalom. Forradalmárunk elmondja a vers keletkezéséről, hogy látta a veszélyt, Mások is követik ezen a könnyelmű, sőt, könnyű úton Jeszenyint. Társadalmi igényt elégített ki a lírai figyelmeztetéssel. Aztán 5 évvel később ő is véget vetett életének. A tréfa szerint ezek voltak az utolsó szavai. Elvtársak, ne lőjetek! Jeszenyin nem volt elvtársa sem a Jakovszkijnak, sem másnak. Éppen az volt részegeskedésének egyik oka, hogy nem tudta elfogadni az új világot, az ő szép nyírfás, muzsikus Oroszországának a városi, nagyipari állammá való átalakítását. Nem tudom, mennyit tudott ennek a változásnak az áráról, az ukrajnai mesterséges éhínségről például, vagy a gulágokról. Megpróbált korszerű lenni, vörös katonákról, burzsujokról, meg Leninről verset írni. Nem tudta a leckét, ezt a bánatos hryazinyi lelket bolsevistára kicserélni. Írta hát a mi erdélyi Józsefünkre, Sinkánkra, Sértő Kálmánunkra emlékeztető szép strófáit. Nekem egy réges-régi, 1957-es kiadású Jeszenyinem van. Keserves mulatság a könyvelé írt, terjedelmes előszót ma olvasni. Akkor még alig tudtunk valamit a vörös csillag országáról. Csak most tűnik föl, hogy a szerző szerint éppen Jeszenyin viszolygása attól, amit 1917 után maga körül tapasztalt, volt az oka költői és emberi csődjének. Ennek az ellenkezője igaz. Valószínű, hogy a nagy tehetségű falusi, mondhatnám népi költő tovább él, és tovább írja nosztalgikus, elégikus sorait, ha azt teheti, amit a természete diktált. Ez a vele született érzékenység íratta vele azokat az emlékezetes verseket, melyeket azt hiszem nem lehetett nem megjegyezni. Nekem ilyen volt legelsőként a kutya. Kölykeit vízbe folytotta a gazdája. Nyomában loholt a kutya, elmaradoztak a hegyek, a páncéltalan víztükör fázón sokáig reszketett, s mint akinek kenyér helyett kötődő kéz követ hajít, hullatni kezdte lassan a hóba szeme aranycsillagait. A következő remeket az egész irodalmi világ tudta, aki Jeszenyint olvasott. A fordító Rabzsuzsa kezén ez természetesen magyar versé vált. Bokraink közt már az ősz barangol, kóró lett a fényes laboda. Zizegő, szép zapkéve hajadról nem álmodom többé már soha. Sok kezdő és versbefejező sora bűvös teli találat. Ó, rétek, rétek, bánat Kolomeán, vagy dűlők álmodnak piros alkonyokról, bokrok tövén kék kutat ás a köd. Az utolsó, az 1925-ös évből a Súra húgomnak című vers vége. Te vagy nékem az otthoni nyírfa, ki bókol az ablak előtt. Általában erős a színek iránti fogékonysága, a kék meg az arany a vörössel, pirossal együtt gyakori kép vagy hangulatfokozó eszköze. Néha szellemes kontraszként is. Haj, a lányka, ki fehérben tetszett, álmaiban ölt ma kék ruhát. Egyre világosabban látja sorsát. Azt is, hogy nincs menekvése. Az a falusi világ, ahonnan jött, nem ad ehhez fogódzót. Az ivás meg, tudjuk, csak mind lejjebb és lejjebb húzza a fuldoklót. Talán az az ösztönös, bár bizonytalan érzés is gátolta, hogy az a fajta egyszerű, dalszerű verselés, a pusztán emocionális világérzékelés, amely neki a költészetet jelentette, már eléggé idejét múlt. Ha elgondolom, hogy a század első negyedének táján már hány modern irányzat mozdult meg és teremtett nagy költőket Európában és Amerikában, végül is egy olyan költő búcsúzott el tőlünk 1925-ben, akit szeretünk, aki ivott, ivott, de nem a modernség italából. Sósabb a kín, tisztább a halál. Oszip Mandelstam, csillapíthatatlan szavak. Mandelstam özvegyének öniratrajzában Hope against Hope, remény a remény ellenében olvasom, hogy mikor a költőt a Sztálin ellenes verse miatt számüzetésbe viszik, Mandelstam odaadja a kísérő belügyes tisztnek Puskin a Kapitány lánya című regényét. Abban is Szibériába visznek egy írót. A belügyes ezekkel a szavakkal adja vissza a könyvet, képzeljük el, megy a vonat a végtelen sztyeppén. Látja, író elvtárs, nálunk a szovjet hatalomban nem fordulhat elő, hogy egy írót számüzetésre ítélnek. Ez az a képtelenül szemforgató világ, hol a szentpétervári születésű költő lehelet finomrajzú verseit írja, és 1920 után egyre félelmetesebbé és elfogadhatatlanabbá szűkül körülötte a politikai irodalmi légkör. Az a fajta lélek volt, aki nem tud, nem is akar megalkudni. Tudta, hogy ennek mi az ára. Költészetének ez az átható tudatosság és képi összetettség adja a megkerülhetetlen vonzerejét. A Mosdom éjjel kinn az udvaron versét olvastam először. Mosdom éjjel kinn az udvaron, villog az ég csillag morzsaléka, fénye, só a szekerce vason, hidegszik a színig teli dézsa. Minden ajtón gyanakvó lakat, zord szigorral les rám a kopár táj, tisztább szabály alig ha akad, a friss vászon tiszta igazán áll. Kezd a csillag olvadozni már, mint a só a fagy fekete vízben. Sósabb a kín, tisztább a halál, s kitetszik a rettenet mezítlen. Lehet, hogy az orosz eredeti geometriai lélektani pontossága még jobb, mint a magyarban. Minden esetre a fordító, Lator László megrendülését is érzem minden képben, jelzőben, hasonlatban. A fagyfekete víz hidegét furcsa módon éppen a só kétszeri említése fokozza, szinte az elviselhetetlenségig. Adi is ráérzett a sónak erre a légkörsúlyosbító jellegére a magyar messiásokban. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. Persze Mandelstam nem az adiféle szimbolizmusra, sokkal inkább József Attilára, Pilinszkire, sőt, Paul Celanra kapcsolja át, vagy közvetíti a képzeteimet. Adi a szorongást nem ismerte, a félelmet nagyon is közelről, a szorongást még nem. Az József Attilában, Pilinszkiben erősödik meg, és válik a jeges, világvégi, vacogtató csillagok metaforikus alapjává. Mandelstam élete mélységes, levethetetlen szorongás. Lehet, hogyha nem jön a csaló forradalom, az erőszak apokaliptikus elszabadulása. Valahogyan rendezhetővé válik számára a kultúra, a gondolkodás fegyelmezettsége és az egzisztenciális rettegés, melyet úgy látszik, ennyire éber szellem a 20. században nem kerülhetett el. Talán csak félig szenvedte volna meg ezt ez a kétszeresen is fenyegetett ember. Tudom, hogy Sztálin kétszer is lesújtott rá. Először csak Moszkvából távolították el. A százverztás megtorlás. Aztán már a halálos láger. Özvegye sem tudja, hol, hogyan, mikor tűnt el. Ennek az Arany János ilyen túlérzékeny szellemnek a kínszenvedése és elpusztítása éppen olyan bűn, mint Giordano Bruno megégetése volt a Campo dei Fiorén 1600-ban. Mennyivel korszerűbb és európaibb líra Mandelstamé, mint az átlagosan verselő Vinokurové, Voznyeszenszkijé és főleg Jevtusenkóé. Az ő írásaiban kép és közérzet, létfölismerés és szabad asszociáció úgy kapcsolódik keményen megrajzolt szerkezetté, mint a legtisztábban dolgozó Audené, Stefan Georgié vagy André Frenoé. Gottfried Benn is eszembe jut róla. Olyan tökéletes összhangot teremt az elemi természet tárgyai és szemlélete között. Csak hogy Benn mindig tele van délszaki nosztalgiával. Mandelstam teljesen jeges és északi lélek. Tisztánlátását semmi sem homályosíthatja el, még az oroszokra annyira jellemző, fölemelő érzések vagy eszmék sem. Számomra minden Mandelstam költemény ítélet a világ fölött. Egyik-másik határtalan szigorral párosulva, mások kevésbé erőteljesebbek, de ugyanolyan visszavonhatatlan logikával. Kevés a hangulatilag oldottabb pillanat ebben a költészetben. Ilyen a moszkvai eső, a Párizs, a konyhazukban, vagy a Feodoszia, a Pétervárot megláthatlak újra, és hasonlók. De ezek még legtöbbnyire a 20-as évekből valók. 1930-ra 1937-re minden elsötétül. Jönnek a vég, az üldözés esztendei. Ekkor íródik a Pala óda, a Voronyezs 1937, az erdőbe oroszlán verembe taszított. Van támasza még ezekben az időkben is, az egész klasszikus görög és latin múlt, a szentírások költészete. De már elsötétült, már sarkvidékien hideg minden. Mandelstam mindig pontosan lát azt is, hogy ami jön, elkerülhetetlen. Nézek a fagy szemébe egymagam, ő sehová, én meg sehonnan. A sík lélegző csoda, ránctalan tágul, siklik dermet habokban. De mindig érzem versének valamilyen mélyre rejtett titkát, amely nem csak fokozza, elmélyíti szépségét, de amely a bejárhatatlanságával is legyűgöz. A Pala óda ilyen szempontból még jóslatnak számít, olyan jövő és jelen rajznak, melyben a dolgokkal, lényekkel egy emberi tudat megszilárdíthatja egyébként csak pillanatnyi itt tartózkodását. Ebből a reményből képek, képzett társítások, a létezés szervességének látszólag megzavarhatatlan öröme csap ki. Nyugodt szemlélet és változás, tenyészés, egymásba hullámzás egyensúlya. Ki vagyok én? Sem kőműves, sem hajóács nem voltam soha. Két laki lény, kettős a lelkem. Éj híve, nappal harcosa. Boldog, ki szerint a kovának a talajvíz a mestere. Boldog, ki szíját sziklaszálak kőtalpához kötötte le. Most tanultam a palaéve kvarcnaplóját, s jó lecke ez. Nyelvét a kovának, s légnek, mit sötétség tölt, fény erez, s ujjamat mártom be folyton a régi dal útjába ma, mint a sebbe, hogy összeforjon gyűrű, spatkó, víz és kova. Ennyire készen állt benne minden. És még mi következhetett volna, ha a mi abdai nagy halottunk jut eszembe?